Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
És kötés. Jancsó Miklós életút interjú. A riporter Báron György.
Égi báránynál ugye elkezdték azt tárgyalni, hogy ez egyfajta váltás a stílusba, és ez visszatért aztán a Még kér a népbe, hogy ezek a szikár jancsói parabolák felváltódnak ilyen nagy mitoszokkal, nagy közösségi mitoszokkal. Ez tudatos volt, mert láthatóan az Égi bárány egy más, gazdagabb anyagú film.
Nem tudom, hogy tudatos volt.
Többen az érzelem, és kevesebb talán
nem, nem tudom, hogy tudatos volt. Nem tudom, tudatos volt, de ugye akkor... Lehet, ugye többször voltunk Párizsban Gyulával együtt, és a szürrealisták, ugye még mindig volt szürrealista mozgalom, és azoknak a utol rezgéseivel találkozgattunk. Egyik ilyen főszürrealista az egy mozis volt. Már nem tudom, hol volt a mozia. Egyetlen mozi volt, és ő fönn lakott a mozi fölött. És ő csinálta a Rádió Luxemburgot. Ő maga egyedül is. Ő csinálta. Összeverkodtunk, és egy csomó ilyen szürrealista akármi volt. Például, ugye nála láttuk azt, albumban láttuk azt, amikor egy emberből száz üzét levágnak élő. Ez egy kínai büntetési mód. Él a Pali, és levágják a lábát, a kezeit, és még mindig él a Pali. Ugye ez benne van az Égi bárányban.
Egy kislány olvassa föl.
Azt a Gyula írta azt a szöveget. Az elég fantasztikus, mert kislány, mert tudom, 6-7 éves kislány, teljesen pucéron, és körülötte ezek a keretlegények, és felolvassa ezt a büntetésmódot, hát ez elég megrázó.
Igen, ez a legdrasztikusabb jelenet. Ugyanakkor ebbe a filmbe kerül be a Daniel Olbriski, és erről ugye van egy történet, ami nem is csak mint legenda érdekes, hanem elég sokat elárul a te alkotói módszeredről, ha igaz, hogy
igaz,
teljesen véletlenül került, mert kulcs szereplő benne.
Igaz, te abszolút igaz. Daniel volt egyik mítosz ugye nálunk. Hát ő James Dean, a kelet-európai James Dean volt. A Daniellel Moszkvában találkoztunk egyszer. Úgyhogy moszkvai fesztivál volt, nem tudom melyik. Valami moszkvai fesztivál voltunk ott, ebben a szállodában, amiről meséltem, ahol bemutatták annak idején a csillagosokat. Ugye hát a Moszkván mit lehet, mindenki volt, mind a gödény, és hát hajnalban, azt hiszem pont ebbe a moziba, vagy mozi előtt, óriási terem, mit tudom én, egy 30 méter hosszú asztal, leterítve fehér abroszokkal, már hajnal, millió ember, mindenki iszik, és látom, a végén ott van az Olbriski. Nem tudom, kivel voltam ott, talán a Kézdi Kovácsa, nem tudom, kikkel voltam ott. És elkezdtük énekelni a Cservona Machina, mondták a színóta, azt ismered, ugye, a Vajda filmjéből. Elkezdtük énekelni. És egyszer csak észrevette a Olbriski, hogy énekelünk, és nem, mit csinál? Végiggyalogolta ez a 30 méter hosszú asztalon hozzá. És akkor ismerkedtünk meg. Összeismerkedtünk, akkor még együtt ittunk, még hajnalban, itt a Volga partján kézen állva járkált, mert ilyen, amikor csináltuk a Égi bárányt, akkor itt járt Magyarországon nyaralni. És hát a Balaton felvidéken készült a film, és egyszer megjelent az Olbriski ott a forgatáson. Hát örömmel üdött, mit csinálsz, hát nyara. Tehát egy kis pénz lenne, de maradj itt, kapsz egy szerep. Na, így került bele.
Mert utólag az elemzők ennek a figurának hatalmas jelentőség.
Nyilvánvaló, de hát utólag.
Tehát akkor valamikor a 70-es években járunk, te de
most
Róma is.
Rám pirított ebbe, kiderül, hogy micsoda Linkoci. Vagyok én is, meg a film.
Nem, hát ez egy módszer. Hát végül is improvizációból is lehetnek nagy dolgok. Ez
talán.
Filmben előfordul, nem tudom máshol is. Csináltad ezeket az olasz filmjeidet, időnként hazajöttél filmet csinálni. Két filmről beszéljünk, az egyik, az egyetlen francia filmed, a Lóba hajnal, amit ugye az Elie Wiesel...
Hát ez már 80-as évek.
80?
85, igen. 85. Az Elie Wieselnek a második könyve, fantasztikus a könyve, hogy az Elie Wiesel, ő honfitársunk volt egy időben, mert ő Marmaros-szigeti, egy Marmaros-szigeti zsidó család, a Marmaros-sziget régi magyar város volt, ennek a városnak legalább 70%-a zsidók laktak ott. Sok ortodox zsidó, házszédok. Wieselék is eredetileg tomóvalók, de talán a dédapja jött Magyarországra. Wieselnek a nagypapája, ő igazi vallásos volt, az édesapja már kevésbé, és nagy magyar volt az édesapja. Ez a város 18-ban Romániához tartozott, tehát elszakították Magyarországtól. Aztán 40, nem tudom hányban, 41-be került, ugye Észak-Erdélyt odaítélte a német-olasz döntőbizottság Magyarország. A Wieselnek az apja, az mondom, nagy magyarok, kereskedők voltak. Annyira nagy magyar volt, hogy bár otthon, ugye, mert hogy a nagypapa meg a család az ortodoxok voltak, és jiddisül beszéltek, tehát a nagyszülők jiddisül beszéltek. Lehet, hogy az apja is, de azért azt nem tudom, mert nem beszéltem erről az Élivel. De az apja, mondom, nagy magyarként azt akarta, hogy az Éli magyar legyen. Váradra küldték el, és ott végezte a gimnáziumot. És hát az apja várta a magyarokat, mint a mesiást, magyarok jöttek, na, borzalmas csalódás volt a családnak is, nem elég, hogy csalódás, hát kiirtották a családját. Talán maga egyedül maradt egyedül életbe, és a felszállás után ő Párizsba került. Élt egy darabig, megírt egy első könyvet a élményeiről, az éjszakát franciaul írta. Aztán Moriak olvasta, és nagyszerűnek tartotta, akkor összeismerkedett vele, biztatta, hogy írjon, akkor megírta a hajnalt, azt is francia írta, azt hiszem a harmadikat vagy a negyediket már angol írt. Én úgy kerültem az egészbe bele, hogy volt egy producer asszony, illetve ketten voltak, két producer hölgy volt, akik történelmi filmet akartak csinálni. Philippe Auguste nevű francia királyról, aki igazán megcsinálta modern Franciaországot, ő találta ki a 1300 elején, vagy 1200 végén. Ő találta ki az állandó hadsereget, az adót, az állandó adót, ugye ez is a modernitás, és a rendőrséget, az állandó rendőrséget, ez a modernitás. Ez volt Philippe Auguste, és hát ennek a történetét akarták megcsinálni, és a Georges Duby, aki hát világnagy történész volt, ugye ő volt a szakértő. És elkezdtünk együtt dolgozni, de hát nem lett bele semmi, mert marha sok pénz lett volna, nem jött össze. Vagy hát egy jó darabig ott Párizsba jöttem, hogy ezt fogjuk csinálni. Aztán hazajöttem, és akkor voltam Kecskeméten, a Gyurkó Fernália, én, meg hát a volt 25-esek, sokan Kecskeméti színházban voltunk. És akkor csöng a telefon, és az egyik, hogy a két producer azt mondja, fölhív, hogy azt mondja nekem Buvini csata. Mondom, Philippe Auguste. Szóval ezt honnan tudod? Mondom, nem tudom. Nem tudom, rossz a neveltetésem, mondom. Most a 10 franciák közül megkérdezek, hogy 8 nem tudja, hogy mi az, hogy Buvini csata, és nem hallotta Philippe Auguste-ről, mondom, jó, rossz a, nálatok rossz a történelmi nevelés. Na, elég az, hogy így került a Philippe Auguste-re sor, de mondom, abban nem lett semmi. És végül aztán Élinek a könyvét találta meg ez a hölgy. Ugye még abban bíztak, akkor a francia kulturális miniszter, az nekem barátom volt, a Jacques Lang, és ő támogatta volna a Buvini csatát is, de hát annyi pénzük nem volt. De az Elie Wiesel azt finanszírozta.
Hogy került bele a francia színészek mellé, a Philippe Levotard és a többiek mellé egy igazi hollywoodi figura, a Michael York?
Régen ismerte a Michael-t, és nagyon helyes pali volt, és hát nem egy nagy átütő színész, de fantasztikus jó figura, és egy hihetetlen rendes pali. Hihetetlen rendes pali. És nagy örömmel vállalta, és hát nagy bánata volt, mert ugye a film végén játszik, hogy angol tisztet játszik, akit kivégez a mi hősünk, a végén megtorlásképpen kivégez, és a Michael azt hitte, hogy ezt a jelenetet egy snitben, ugye hát akkoriban ez egy, a hosszú snittek, ugye akkoriban az nagy újdonság volt még, hogy hosszú snittet csinálni. Ugye, mert azt ugye Angelopoulos meg én voltam a hosszú snittek világ, nem tudom milyen.
Világbajnokai voltak.
Igen, igen. És hogy hosszú snittet fogunk csinálni, mondta. Ja, Michael örült nekem, és nem fért bele. Nem fért bele 12 percbe. Nagyon ki volt bukva.
Palesztinába forgattátok a filmet?
Meg Franciaországban. Úgy volt, hogy Magyarországon forgatjuk, de a célpajtás nem ment vele.
Most ezt a filmedet nem mutatták be nálunk.
Nem.
És aztán van még egy, amit nagyon szörmentén mutattak be, és abból botrány lett. És a Vici Privátin, tehát a magánbűnök közelkölcsökről van szó, abból nem magyar botrány lett, mert magyar botrány már volt mögötted néhány, legalábbis ilyen vita.
Ja, igen,
hanem abból meg egészen nemzetközi botrány lett, főleg a szabados jelenetei miatt.
Igen, hát amennyiben nemzetközi. Itália botrány volt, és...
Olaszországban volt botrány, nem?
Igen.
Meg Magyarországon.
Hát Magyarországon, mert annélkül látták volna, jó barátaim, ugye belém gyalogoltak persze, hát ez természetes.
Most ez a film egy orgiába fullasztja bele.
Hát igen, de van ez.
A trónörökös pár, ugye a meggyilkolt vagy öngyilkos sá lett.
Hát itt ugye arról szól, hogy meggyilkolják őket. Igen, hát. Ezt a filmet Horvátországba forgattuk. Azért ott, mert én, mint magyar rendező, nem lehettem olasz film rendezője, mert akkor nem kapja meg a olasz nemzetiséget. Így koprodukcióban volt a film horvátokkal, és engem a horvátok hoztak, mint rendezőt. Így lehetett megcsinálni a filmet. Koprodukció nem volt igazán koprodukció, mert a olasz producer fizetett mindent, tehát a koprodukciós partnernek a részvételt is ő fizette. Így aztán úgy döntöttük, hogy Horvátországon keresünk helyszínt. Hát operatőrként a természetesen van a Kende, de hát a Kende nem ért rá. Így egy olasz fiú lett az operatőr, ki forgatott 3-4 napot velem, aztán annyi volt, mert nem volt alkalmas rá, szóval mindegy. Nem, most nem mondom el, hogy miért meg, hogy. Akkoriban az volt a divat, hogy szórt fényt használunk. És a helyszín, amit kiválasztottak, egy kis kastély volt. Elég az hozzá, egy kis kastély volt, de ez lerobbant kastély volt. Most a szórt fénnyel csinálod meg, akkor látod, hogy szegényes meg. Pedig hát ez igazából Királyfinak egy akármilyen. Így aztán egy horvát fiú lett az operatőr, aki egyébként is segített nekünk, mert helyszínkeresésben ez a Pinter nevű fiú, Tom Pinter nevű fiú, ugye segített nekünk helyszíneket keresni. Így találtuk meg ezt a helyszínt is. Ő ott már forgatott egy amerikai filmet, ez a Tom, és hát végül aztán ővele forgattam ezt a filmet. Na, ez egy jó pofa hely volt, mert egy ilyen őspark közepén volt egy nagyon szép kis ilyen, nem túl nagy kastély. Ha park felül nézted, egy emeletes volt. És miután domba épült, hátul meg földszintes, tehát az első emelet hátul földszintként szerepelt. Tehát ott járkáltam, már ott dolgoztuk minden fene. Egy ottani tanárember, egy gimnáziumi tanárember volt a gondnokaimnek, akármilyennek. És hát az néha ott volt, és néha beszélgettünk. Ezt csak kérdem, hogy végre megnéztem, hogy címer a homlokzatám. Na, kinek a címere? Szerintem a Bombel Márkinak. Na, kinek? Bombel Márkinak, Bombel Márki a Rudolf trónörökösnek volt a parancsőrtisztje. Francia származás volt, az apa a napolai időkben akkor menekült, vagy a nagyapa. Bombel Márki a parancsőrtisztje volt a Rudolfnak. Mondom, és mikor kapta ezt? Rudolf halála után.
Ez volt a Verdi?
Mondom. Na, mi stimmel a filmben?
Még egy film ebből a korszakból, most nem megyünk ugye sorra, elég sok filmet csinált. Megint Magyarországon, ugye elkezdődsz egy trilógiát, a Magyar Rapszódiát, ami a Bajcsi Zsilinszky testvérek életéről szól, vagy ugye nem úgy hívják őket a filmben, és el is jut a második részéig ennek a dolognak, a harmadikig már nem. Mi érdekelt téged ebben a Bajcsi Zsilinszky duettben?
Hát maga a Zsilinszky története elég fantasztikus. Ő, az apjuk, a Zsilinszky Mihály, az a Tisza Istvánnak egy ilyen seggevége volt, és kormánypárti képviselő, ez borzasztó. Borzasztó ilyen, hát írhatatlan, hogy ezek hogy viselkedtek, mert mind viselkedtek az ilyen emberek. De ezek tótok voltak, meg is úgy nevezik magukat. Talán csabaiak voltak. És mondom, a Mihály az Tisza István embere volt, és összekülönbözött Áhim Andrással, aki igazi nagy parasztember volt, odavaló parasztember, aki parasztpártot is alap, összekülönböztek. És azt hiszem össze is verekedtek, hogy nem tudom mi az eredeté. És akkor a Zsilinszky Endre és a tesója elmentek a Áhimhoz, és megölték Áhim Andrást. Így indul az élete. Na természetesen, mint a jogos felindulás, ezért azért fölmentették őket. De a Zsilinszky a végén ugye ilyen radikális párti lett, németellenes lett, tulajdonképpen nem parasztpárti, hát ilyen parasztbarát lett. És a végén ugye volt egyetlen, aki 1944. március 19-én fegyvert fogott a németekre. A 44 karácsonyán kivégezték. Zsopron Kőhidán, de ennek a furcsa életnek, tehát a gentri gyerekek, akik így viselkednek, hogy kerülnek a nép oldalára, hogy ilyen patétikusan fejezzem ki magam, vagy romantikusan fejezzem ki magam. Erről szólt a történet. Csak két rész készült el, mert ez sem igazában a realista, vagy nem tudom milyen történet. Sőt, az sem, amit ugye megírtuk a Herládival ezt könyvben, meg is jelent a Magvető, megjelentette a könyvet. Semmi köze annak sem a filmhez. De nem tudom, mennyi, szóval te azt mondod, improvizáció, fene tudja. Valószínűleg jár közben az agyam, és átalakul minden. És a harmadik rész azért nem készült el, mert alig, ha nem, szóval az volt a szándékunk a Hernádival, hogy 45 utána is elvisszük a történetet. És akkor az már
nem lett volna könnyű, mert igazából elköltöttük a pénzt. A két első részben nagyon nagyszabású volt a film, és a harmadik részben azért nem tudtuk prétse, mert az külön kellett volna a pénzt kérnünk, és be kellett volna vallani, hogy ez a Zsilinszky tovább megy, és szembe kerül a... Hát ugye ők 45 előtt azért a Komcsikkal még együtt voltak, németek ellen együtt voltak, és ugye az lett volna a vége, hogy a Komcsik csinálják ki. Szóval nem lehetett volna már leplezni ezt, hogy ez lesz, mert azt olyan meglepetést nem csinálhatsz meg senkivel, hogy ennyire más legyen. Tehát legalább közölni kellett volna a film főigazgatóval, hogy mi a véges. Ugye akkor elég sokból került a film, mindenki föl volt háborodva, hogy én mennyi pénzt hiszek el. És attól kezdve el is döntöttem, hogy kettőt döntöttem el. Hogy nem csinálok történelmi filmet többet, vagy történelmi jellegűt, ugye még megcsináltam ezért a Zsarnok szívét, hogy akkor nem csinálok többet, és alacsony költségvetésüket fogok csinálni.
De nem is fogadták túl kedvezően egyébként a Magyar Rapszódiát. Ugye nagyon nem, mondták, hogy ezek a ködgyertyák, ezek a jancsós manírok visszajönnek.
De már a világban is akkor már nem csak magyarországiak. A magyarországiak többek azért nem, mert abban pláne a Magyar Rapszódiában egy kicsit úgy érezheted, hogy nagyon, nagyon magyarkodik benne.
És talán ez se tetszett se a okosoknak, se a hivatalos kritikusoknak. Ezt a két filmet az Acél György megnézte egy éjszakai vetítésen a filmgyárba. Én azt hiszem, hogy soha életében nem nézett tőlem filmet. Azt hiszem, az az érzésem, hogy nem. És akkor ki volt tőle bukva. Ugye a feleségével együtt nézte, meg néhányan nézték akkor, a Gyurkó Laci a másod. Ki volt tőle bukva nagyon, és akkor azt mondta nekem, hogy maga ezzel a filmen megbuktatja a minisztert. A Márványember, a másik a vasember miatt le kellett mondjanak a kulturális miniszter.
Ez 82-ben volt körülbelül.
Nem tudom, hányban volt. Uh-huh. Le kellett mondani, nem, előbb lehetett, mert ez a Bajcsizuki film is előbb volt. Le kellett mondjanak a kulturális miniszter, csak akkor azt mondta nekem a cél, hogy maga ezzel a filmen megbuktatja a minisztert, mondta nekem. És akkor megnézte akkor a miniszter.
Posgaik.
Ő volt a miniszter. És fölvállalta a filmet, azt mondta, hogy ő felelősséget vállal a filmért.
És nem bukott meg.
Illetve nem akkor.
Mondtad a Zsarnok szívét, ugye, mint ami után. Az egy nagyon furcsa film volt, ez a Zsarnok szíve. Egyrészt ugye történelmi film, másrészt szokásottól eltérően azt, ha jól emlékszem, majdnem végig stúdióba díszletek
egész
között forgattad.
Egész végig stúdióba, utolsó pillanatban nincs.
És végig mozogtak, tehát nem csak a kamera mozgott és a szereplők, hanem maguknak, ezeknek a háttereknek és a díszletelemeknek is volt egy külön koreográfiája. Most ilyet eddig nem csináltál.
Na, mi azt döntöttük el, hogy mindent külsőbe csináltunk. Minden belsőbe van. És hát erre a Bana is már arra elkesedett, ugye, mert megcsinált ezt a fantasztikus díszletet benne. Minden belsőbe van benne. És hát a sztori elég jó pofa. Elég jó pofa a sztori. Hazajön Itáliából egy fiatalember, keresi apját, anyját, kiderül, hogy apja halott, az anya fiatalabb, mint ő maga, aztán kiderül, hogy az apja renegát lett, és az anyát, apját pedig színészek játszották.
Ez saját történet, vagy valahonnan vettétek ezt a sztorit? És hát ez itt ugye érdekes, a főszereplő, akit a Pazolinitől örököltél, a Ninettódával.
Ninetto és a lány meg a Vici Privátiból van. Anszavoly, Méri Anszavoly.
Na, Dávolival már dolgoztál korábban, nem Olaszországban?
Nem. Hát csak ismertem, hát jó barátom volt Pér Pallon keresztül.
Utóbb a 70-es, 80-as évek tájékán jártunk, és most három olyan dologról szeretném, ha egy picit beszélnénk, ami nem szorosan a játékfilm, de elég sokat tevékenykedtél a területeken. Elmondom sorrendben, hogy melyek ezek. Színház, dokumentumfilm és tévé. Mert én úgy vettem észre, hogy a 70-es, 80-as évek táján te túl azon, hogy elindulsz Rómába, elkezded járni a világot, külföldön csinálsz filmeket, amúgy is elkezdesz kalandozni, elindulni különböző irányokba a hagyományos filmkészítés felől. Például elkezdtél színházakat csinálni.
Hát ugye azt tudott, erről beszélgettünk, hogy eredetileg színházrendező akartam lenni, tehát mindig vonzott, hát többek között azért, mert élő műfaj. Ugye a mi szakmánk, a filmát, az konzerv, ami hát maga elég nagy szerencsétlenség, ugye ezért nem nagyon szoktam nézni a régi filmjeimet, mert ha megnézem, akkor tudom, hogy hát na most már mind a nagymama konzervje, vagy nagymama befőtje az ott maradott polcon így. És már nem tudok mit változtatni rajta. Van, aki újra csinál filmet. Ilyen volt Székely Pista, aki kétszer megcsinált világházat, de ilyen lehetőség kevés van.
Icskok csinálta meg.
Hát Icskok, hát. Szóval nem tudjuk megcsinálni. Szóval nem tudunk saját magunkról remake-et csinálni. Mások csinálhatnak, hogy most divat máma, hogy a régi magyar filmekből remake-et csinálnak. Színház az élő, és mara érdekes, hogy akkor lehet változtatni rá. Többeket az is érdekes, mert ott tényleg azon kívül, hogy rendező van, azon kívül a színész kezében is van a dolog. Mondjuk a klasszikus felé menő színházban, az a színész kezében is van a dolog. Ugye amikor ott a kecskeméti kalandunk, főleg a Hernádon, mert a Gyurko ott maradt, amikor mi oda mentünk, hányba is? 80, nem tudom hányba lehetett az. 3,5 évet voltunk a Gyulából, szóval egy másfél szezont voltunk, napi meló volt. Azt lehetett érezni, hogy a jó színész érzi a közönséget. Fölmegy a függöny, és a színész megérzi azt, hogy milyen a közönsége, és megpróbálja meghódítani a közönséget. Most nem a izmusos előadásról beszélek, ami nem tudom, minek lehet nevezni, modern színádnak, vagy ilyennek, vagy olyannak, ahol ilyen nincs, vagy nem az orosz rendezőnek, aki ugye itt csinált Magyarországon is előadásokat, és ugye hátul ült a királyi pályába, és zseblámpával irányította a tempóját. A színészek azon ki, hogy játszottak, azon ki nézték a mestert, hogy zseblámpával irányítja a tempót.
A Lyubimov.
Igen. Ezen kívül a színész megpróbál meggyőzni a közönséget. Az marha érdekes, hogy egyszer csak érzed, hogy át tudja forrósítani a nézőteret, vagy nem. Jó pofa. Élő, és mondom, lehet változtatni rajta. Tudod, hogy valamit elszúrtál benne, akkor azt ki lehet javítani. Hát a filmben meg nem. Persze nem ezért csináltunk színát, akkor nem tudom miért. Mert azok a filmek, amiket a 60-as évben elkezdtünk csinálni, ezek a történelmi vagy áltörténelmi filmek, ezek akkor avantgárdnak tűnő filmek voltak, hosszú snittek, meg mindenféle ilyen. A 70-es évek végére kifulladt ez. Ugye akkor nemzetközileg is kifulladt, és engem már a te kritikus barátaid, a nyugatiak is elkezdtek már piszkolni, hogy most már elég volt ebből, amit csinál. Részint azért, mert ugye rájöttek, hogy az egyszerű képlet, hogy elnyomás és elnyomott, az egy egyszerű képlet. Erre is rájöttek, hogy akkor már mindenki tudta. Könyükükön jött ki, hogy mi ezt kínáljuk fel a közönségünknek. Hát akkor már elkezdtek piszkozni engem, és már elegük volt ebből a akármiből. Hát ez kiderült például a Kámba, amikor a Baczynszki parafrázisok mentek Kámba is. Akkor már elegük volt belőle.
De te akkor egy életműdíjat kaptál Kámba, nem?
Életműdíjat később kaptam. Életműdíjat a 80-as évek elején kaptam. Akkor többen kaptunk, azt hiszem 9-en kaptunk. Abban volt a Kurosawa, a Michelangelo, angol fiú, aki a Excalibur csinált, a Bormann. 9-en kaptunk. A fesztiválnak egy külön rendezvénye volt, amikor ezt megkaptuk. Akkor jött divatba, ahogy Erdeni fogalmazta, a lábszag. Én ezt nem mennyire durván fogalmaztam, mert azt mondtam Soroksár. A Soroksár jött divatba az egész világon. Persze abból is lehet érdekeset, hogy ott csinálni, minket meg ez nem érdekelt sose. Marra jó pofa, a Lajos szereti a Irmád, de érdekes, hogy a Lajos egy másik Lajos szeret, vagy hogy van ez, az biztos érdekesebb, szóval marra érdekes torikat lehet csinálni, és a nagy rendező ebből is, hát hogy vegyük például a Bergman nevű rendezőt, vagy. Szóval ebből is lehet marra jókat csinálni, de minket inkább az vonzott mindig, amit a Michelangelo jelent, szóval a Antoni jelentett, meg a Nouvelle-Vague jelentett, tehát a Nouvelle-Vague-nak a autonóm része jelentett, az vonzott mindig. Szóval nem az, hogy elbeszéljünk történeteket. Mert a történetek lehetnek jók, hogy bár ugye a Gyulának is, nekem is az volt a véleményünk mindig, hogy a film az primitív, az egy primitív műfaj, és a primitív irodalmat tudja csak megcsinálni. Ezért szokták mondani, hogy egy nagy regényből, egy igazi nagy regényből nem lehet jó filmet csinálni. Mert az nagy regény az absztrakt realista. Tehát a te főszereplőd, mondjuk a regény főszereplője, az neked absztrakt. Tehát lehet az a Mastroianni, vagy lehet az a Kozák Andris, bárki lehet, de amikor film van, akkor az neked lekonkrétizálódik a dolog. És a film miután nagyon kevesen csinálnak 8 kilós filmet, Tarbéci vagy a nagy New Yorki, szóval még 24 órást is csináltak, azt is lehet, csak hát az elég ritka. És a film miután behatárolt időn belül van, tehát mindenképpen primkó, mindegy irodalom, még a színháznál is primkó, mert a színházba át tud jönni az irodalom, a film tudnék más műfaj, a film nem egyszerűen szavakkal, vagy a kermivel beszél, és nem biztos, hogy csak a sztori érdekes benne. Bár a néző, én magam is, ha filmet nézek, én mindig sztorit keresek benne, minden filmben sztorit keres az ember, még a nem sztoris filmben is azt keres. Meg valami üzenetet keres, tehát ettől is primkó. Mert mindig valami üzenetet keres benne az ember. Ugye a 70-es évek végén ez volt a helyzet, és akkor színház, és akkor a Gyurkóval nagyon jó barátság voltunk, és volt egy ilyen, mondjuk egy ilyen nagy regénye, egy ilyen társadalmat tárgyaló regénye, a Dr. Faustus boldogságos pokolyása, ez volt az eredeti címe, és ebből csináltunk egy tévésorozatot, és éppen már volt nála Márton Pisti, erről beszélgettük, akkor kezdtünk mi együtt dolgozni.
Jó, a társrendelő.
Igen, akkor kezdtünk el együtt dolgozni a Pistivel. Hát az már mennyi, 25, legalább 25 éve, nem több.
Amennyire én emlékszem az előadásaidra, a 25. színházban, meg Kecskeméten láttam egy-kettőt, azért azok jobban emlékeztettek egy Jancsó filmre, mint egy hagyományos színházi előadásra. Nagy, szabad happeningek voltak, igen, sok zenével.
Igen. Hát nem is szerették a színházi kollégák, meg a te színházi kritikusaid, hát azon elküldtek engem a melegebb éghajlatra. Jó, hát az ember ezt megszokta.
De ugyanis, hogy a 25. színházban azért forró sikerek volt.
Ott igen, az kis színház volt, Pesten volt. Ugye olyan élő politikai problémák voltak. Fényes Szelek volt, meg ugye Vörös Zsoltán címen ment a Mégkér a nép színpadi változata. Azok még ilyen élő politikai problémák voltak. Még egy volt egyébként, ugye a 70-es években én Itáliában éltem. És akkor újra elkezdtem a baloldalhoz vonzódni, mert láttam, hogy mi ez. Ugye én tudtam, mi az, hogy kapitalizmus, vagy nem is az, mert én ortizmust ismertem. Szóval az mi volt, az egy talán a Révész Miklós, emlegettem, hogy ő filmfőigazgató volt, meg a HDF-nek ott egy időben az igazgatója, 50-es években. Ő mondta mindig, saját ilyen kádárista korszakunkra, hogy mindenkinek olyan a szocializmusa, amilyen a kapitalizmusa volt. Azért ez a kádári szocializmus egy feudál szocializmus, mert hogy feudalizmus volt a Horthy éra, és azért tovább. Ezt én ismertem. De ezt, ami nálunk a változáskor, tehát a 98-99-ből beállt, ezt én már ismertem Itáliában. Tehát az új rohamot a forrásokért, az újralmot a pénzért, az újralmot a tőkéért, azt ismertem, borzasztó volt. És miután a baráti köröm, hát az egész baráti köröm az baloldali volt, aki hát pedig elég széles társaság volt, írók, rendezők, képzőművészek. Szóval ez mind baloldali volt. Itt volt Szozdem párt, és volt Szocialista párt, és volt Komcsi párt. A szozdemek azok amerikai bérrendszerek, azokat amerikaiak fizették a szozdemeket, a szocialisták voltak. Azok, amiket szozdem lehet nevezni, szóval azok a sztalin ellenesek voltak. De a ottani Komcsi párt se volt sztalinista. A sztálint és a sztalinizmust ők nem baloldali elképzelésnek nevezték, számukra a sztalinizmus az egy jobboldali konstrukció volt. A Komcsiknak is. Tehát 70-es években ilyen baloldaliskodó filmek voltak. Ezek azt hiszem, talán a Mékére néppel kezdődött ez. A itteni barátaim falnak is mentek. Ivetke, akkor azt mondta, hát, de nem azt mondta, hogy eladta magamat, hanem nem tudta, hogy nem adta el magamat, de hogy megint balra mész. Hát ez a film, meg alig, hanem az Elektra is, ez baloldaliaskodó film. Sőt, talán még Bajcsizki parafrázisok is ilyen baloldaliaskodók. De baloldaliaskodó, szóval nem lettem én kádárista vagy, de rájöttem arra, hogy hát, de azt már régen tudtam, hogy a társadalom igazságtalan, és abban valami kiút kéne legyen, hát akkor az ember még kereste az identitását, tehát akkor még azt hitte, hogy lehet, úgy lehet jó szocializmust csinálni. Ugye ez volt az illúzió 68-ban is a cseheknél, meg talán lengyeleknél is volt egy ilyen, bár az kevésbé a Solidarnosnál. De akkor még azt hittük, ez lehet, de ez sehol sem sikerült.
És mikor lett vége ennek a hitnek? Tehát, hogy a szocializmus lehet egy emberarcú rendszer?
Hát azt már tudtam a Itáliában, szóval a Itália végén.
Tehát már 70-es években.
Már végén már tudtam, hogy ez már nem megy. Hát akkor viszont illúziónk volt a Hernárival együtt egy új kapitál, vagy nem tudom, minek nem annak neveztük, nem is tudom, minek neveztük, ugye. Ugye ezekkel együtt a kis Jancsit, meg a követőinek a terminológiáit használtuk akkor. Ugye akkor meg az volt az illúziónk, hogy ha gazdagodik a társadalom egy része, tehát mondjuk milliómos lesz, az magával húzza az alsó réteget is. Na, ez se igaz.
De ez a kapitalizmus illúziója.
Ez a kapitalizmus illúzió, hát az eredeti is ez volt, tehát ugye a nagyok is ezt mondták annak idején. 3-4-500 évvel ezelőtt ezt mondták. De hát ez se igaz.
Most volt egy időszak az életedben, amikor elkezdtél megint dokumentumfilmeket csinálni, ugye ez a dokumentum híradósként kezdted, és ezek leszámítva a Budapest város filmjeidet, nagyon nagy részt ilyen régi zsidó kultúrák nyomait keresztél, és cigánysor, roma, és cigány kultúrák, így van.
Csináltam, igen.
Hány film volt ez?
Azt hiszem mind a kettő, 5.
10 dokumentumfilmet csináltál.
Talán 10, de hát közben más doksikat is csináltam.
Volt valami budapesti zenék is.
Jó, hát az még régen volt. Budapest muzsika az 80-as évek elején volt, de amitől te beszélsz, az a 90-es években készült, tehát amikor sokáig nem csináltam játékfilmet, ugye az utolsó játékfilm volt, amik még ezt a úgynevezett klasszikus modort használta, tehát a hosszú snitteket használta, amiket a 80-as években én már megspékeltem tévével, de úgy, hogy a tévében játszás az a snitten belül volt, tehát nem külön volt vágva a tévéanyag, dokumentanyag, vagy egyéb.
Ez a Szörnyek évadjában van először, nem? Vagy már, ugye a Szörnyek évadjával kapcsolatban volt az a legenda, azt hiszem, hogy a Hernádi terjesztette, hogy akkor már egy kicsit nagyon más filmet akartatok csinálni, hogy nem mindig ezeket a hosszú snitteket kinn a pusztán, és elkezdtétek az egészet bent Budapest közepén, az Intercontinental szállóba, és a Hernádi azt terjesztette, hogy borzalmas, azt mondja, az első snitt az megvolt Pesten, és azonnal fogta a egész tábort, és megint kivonult a pusztára. És elkezdték ezeket a hosszú snitteket.
Igen, volt ilyesmi, persze azt hiszem inkább egy kicsit. A Gyula szerette a mitos szerettést. Elég fantasztikus snitt volt, ugye felvétel volt. Egy Steadicam készült, a Steadicam az a gép, amit a operatőr saját vállára vesz, egy ilyen billenőszerkelet van rajta. Ugye az ember kézbe veszi a felvevőgépet, és mindent lábfártot csinál, ezt lábfártnak nevezik.
Magyarul sétál a géppel.
Sétál a géppel. Ugye az nagyon hosszan csinál, súlya van a gépnek, és megbillen. De van egy felszerelés, amit a vállára vesz a operatőr, és arra teszik a gépet. Az kiegyensúlyozza ezt a billegést. De az első kép, ami ebben a filmben van, az ezzel készült, méghozzá nem is akár, hogy elkezdtük az Alagútban, átmentünk a Lánchidon, megérkeztünk az Intercontinentálba, fölmentünk a liftben, lifttel, ami egy üveglift, tehát láttad a magát a halt, és fölmentük a legfelső emeletre, a ünnep elnöki lakosztályba, és bement a gép az elnöki lakosztályba, végigment az elnöki lakosztályon, és kinn a folyosón, tehát újra a átriumban végezte. Az elég fantasztikus.
De amit most elmondtál, ez egy olyan 6-7 perces hosszú
nem volt. Az, több volt, hosszabb volt. Hát majdnem 10-es lehetett.
Aztán kimentetek a pusztára.
Aztán kimentünk.
És akkor volt először, ami utána legalább 4-5 filmetben megjelent, hogy mindig ott volt a monitor, vagy a televízió, és azon vagy az ment, amit a tévén kívül láttunk, vagy valami más ment, ami vagy hasonló volt.
Vagy ugyanannak a jeletnek egy más aspektusa volt benne. Tehát a film játék is, persze, játék is, de ugyanakkor azt hiszem, sajnálatos módon még üzenet is, tehát a filmnek valamiről kell szólnia. Arról is szólhat, végül Jani összekerül Évával, arról is szólhat, vagy az Ádám az Évával, de még szólhat arról is, hogy Ábrahám a Sára miatt a kedves feleségét a kisgyereke kidobja a sivatagba.
Visszatérve erre a monitorra, azért itt nálad nem csak egy játék volt, legalábbis én úgy gondolom, hiszen nagyon következetesen folyton arról is szóltak ezek a filmek, hogy folyamatosan rögzítik azt, amit csinálnak, folyamatosan az etik megfigyelik a szereplőket, valakik egy kamerával, azt folyamatosan levetítik, visszanézik, tehát mintha itt a film mindig a saját anyagára reflektált
volna. Hát még azért nem annyira, ezek, amiket most csináltam, ugye 98-tól kezdve, ezek ilyen önreflexiósak.
Kapa Pepe,
ezek önreflexiósak, tehát ez már azt hiszem a szélső esete a filmcsinálásnak, amikor az ember azzal pimaszkodik, hogy még reflektál is arról, amit csinál, vagy a világról reflektál, ezt nem szokás csinálni, mert ugye a film az egy primitív műfaj, a film elbeszél, a film lehetőleg egyszerű dolgokat beszéljen el, tehát nagyon bonyolultat beszél el, vagyis hogyha nagy regényt csinál, akkor is reprimitivizálja a történetet.
Picit menjünk még vissza a dokumentumfilmekhez, mert engem nagyon érdekel, és izgat az a helyzet, hogy hát itt állsz már legalább 60 évesen, hátad mögött már akkor is egy világhírű életművel. És akkor egyszer csak fogod magad, fölveszed a gumicsizmát, elindult egy ministábbal, mint egy kezdő dokumentumfilmes, és a gyakadba veszed a kis erdélyi falvakat, a kis ukrajnai falvakat, elmész a Sárba, a roma közösségek közé, megkeresed a régi zsidó emlékeket.
Ez a szakma nem elég, hogy primkó, de ennek a szakmának valami köze kell legyen az úgynevezett valósághoz. Többek között azért is, mert bármit próbálsz csinálni, maga a műfaj, maga a kép, az mindenképpen valós. Szóval ez a műfaj mindenképpen valós film. Még akkor is valós. Figyeld meg, még a rajzfilmek is. Rajzfilmek is valósak. Manapság fantasztikus rajzfilmeket csinálnak. Dávid, ugye ő a legkisebb gyerekem, mikor nagyon kicsi volt, akkor ilyen kis bandába jártak mindig, és hát mi csinálnak, ugye Playmobil, ilyenekkel játszanak, vagy néznek mit? Rajzfilmet. Rajzfilmeket néztek. És volt valami, nem is tudom, milyen rajzfilm volt. Hát egy új rajzfilm volt. Fantasztikus volt. Ültek ezek a 6-8 éves gyerekek, és néztek mind a moziba. Én meg ültem, és nem értettem semmit az egészből. Olyan volt a film. És kérdem a Dávidot, hogy te érted, mit nem lehet ezen érteni? És a rajzfilm is bizonyos fajta realitás. Ugye hát a legtöbb átma már ugye a fantasy az a menő a gyerekek között is, mert hát az kikapcsol ebből a sáros földből téged, de az is reális. Az is reális. A műfajod alapja mindenképpen realitás. Nem szabad neked nagyon elszakadni tőle, hogy milyen a világ. Nagyon nem szabad elszakadni tőle. Bár mondom még egyszer, hogy nem nagyon szeretem a lábszagot, meg a bocsánat a kifejezésre, de úgynevezett soroksárt nem nagyon szeretem benne. De tudomásul veszem, hogy ilyen van, mert azt is lehet marra jól csinálni. A legutolsó fesztiválon itt egy fantasztikus ilyen filmet láttunk, ugye a Bolog Csabiét. Ebben a műfajban is lehet nem semmit csinálni.
Igen, te nem ezt csináltad, hanem te egyszerűen elindultál és elkezdtél. Ez tudom, nem is realista filmek, amiket csináltál, mert amikről most beszéltél, a Soroksár, a lábszag, az semmi más, mint jól vagy rosszul megcsinált realista vagy kis realista történetek. De nálad nem erről volt szó. A dokumentumfilm különösen realista, mert az egy másik dolog. Hanem egyszerűen elindultál és elkezdted ezeknek a közösségeknek a valaha volt, vagy még talán nyomokban meglévő kultúráját fölkutatni, szinte mint egy etnográfus.
Igen, hát mert voltam az is. Én a Kolozsvár Egyetem etnográfiát, vagy főleg azt hallgattam a jog mellett.
Na, hogy jött ez az ötlet, hogy a régi zsidó kultúrát, a zsinagógákat
hát ezt, azt az ötletet a Böjte Józsi hozta. Úgy kerültünk össze egymásra, ő hozta. Volt egy öreg fotós, aki erdélyi ilyen elhagyott zsidó temetőknek a sírköveiből csinált egy fotósorozat, sőt albumot is. És azt hozta el, és akkor erre gondoltunk, hogy ezt megcsináljuk, és így született ez a sorozat, és akkor miután már romákkal is kapcsolatban voltunk, és a Böjte is kapcsolatban volt velük, úgyhogy azt a sorozatot is megcsináltuk.
De ugyanak úgy tűnik, annélkül, hogy így nagyon bele akarnék menni filmen kívüli dolgokba, hogy amúgy is mindenféle ilyen kisebbségi ügyre nagyon érzékeny vagy. Tehát, hogyha van egy ilyen megmozdulás, akkor te mindig ott vagy az
jó,
elsősorban
hát,
a szónokok között.
Mert ugye valószínűleg családi háttér ez. Tehát családi háttér a román családom, meg szóval azért az valószínűleg onnan van. Se a magyar családom, se a románok nem voltak ilyen szélsőséges nacionalisták. Jánő bátyám ott, aki fogaras polgármester lett a Pimpéron váltás után, ugyan igazi nagy román volt, hát ő mindig vadolá hozták, de viccelődve, nem vérig. Mert ugye ebbe itt Kelet-Európában az a baj, mikor vérig megy az egész. Abba kéne hagyni, hogy sokan figyelmeztettek már erre, hogy ezt nagyon régen abba kellett volna hagyni. De hát nem megy olyan. Németh László, aki ugye egyike volt ennek a népies ideológiának, már nagyon régóta mondta, már a 30-es évek mondta, hogy abba kéne hagyni ezt is. A magyaroknak először tudomásuk kéne venni, hogy persze nagy múlt, meg a nyelv, meg minden. Pontosak olyan kis nép, mint a többi. Kis néppé lett, hát van ilyen történelmi. Ezt is tudomásuk kéne venni. Csak ha egyik se veszi tudomás, hogy a olák azok románosítani akarnak, meg dákorromanizmus, ugye Jenő bácsi egyik ilyen nagy propagáló volt a dákorromanizmusnak. De a dákorromanizmus, meg minden fene, a magyarok, meg persze az Attila, meg a Csaba királyfi, az a múltunk. Csaba királyfőre hadd mondja egy anekdótát. Ahol most a mamut van, a sarkon volt egy kocsma. Három lépcsősnek hittek, mert le kellett menni a kocsmába. Ugye annak idején sokat jártunk oda. És hát, ahogy az ember törzsvendégek is, egy Aladár nevű öreg úr volt a pincér. Egyik hát ilyen pultos volt, de hát ismertük. Ez a 80-as évek, nem tudom, közepetáj lehetett, és már nem tudom, kivel mentem, Kendével, vagy mások, nem tudom, lementük. Hát akkor ő kevert, hogy tudod, mi a kevert? Császár Körterúmmal, marhaita. Azt ittunk, és hát délután lehetett, vagy este felé, és a kocsma egyik szeglete tele volt, és ment a dajda is. És mert, ugye ordítottak maroknyi széke, jó, ennyi. Mi megittuk, elmentünk, hát 80-as évek. Amerika volt, és a többi 90-es évek elején, gondolom, lemegyek a vizében, lemegyek, melyek kevertet, hát régi emlékek térjenek, kevertet, Aladár van a pult mögött. Jó, ez is van, este fele volt, megint tele volt a pince sarok, és ordítás, vörös csepel, tehát ismered biztos, voltak kiszes, nem? Ismered a dal, vörös csepel, vezesd a harcot. Anna Aladár, kik ezek? Szóval ugyanazok.
Oldáses kötés. Jancsó Miklossal Báron György beszélgetett. A szerkesztő Vlasit Sarolta.
A hangfelvétel 2007-ben készült, és legutóbb 2007. június 13-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.